Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor. Vendégem továbbra is Octos Panka, kutya kiképző, viselkedés terapeuta. És hát ugye átbeszéltük, hogy az, amit te csinálsz, az tulajdonképp számodra azért fontos, azt mondtad, hogy te az állatoknak akarsz segíteni. Tehát, hogy abban, hogy ők az életüket vidáman, jól, szorongásmentesen a gazdájukkal nagy boldogságba éljék. És biztosan furcsa lehet embereknek az, hogy az állat szorong, hogy az állat is tud szorongani, de hogy hát van ilyen. És én most erre akarnék egy kicsit kitérni, hogy mit jelent az, hogy az állat szorong, hogy egyébként ez a normál állatvilágban, vadonban is létező szorongás, a táplálékláncon való elhelyezkedés mienségétől függetlenül, tehát az állatok egyébként, ha nincsenek veszélybe, szószoros értelmében, akkor is képesek szorongani? Vagy ez már a domestikálás miatt van? Vajon?
Ezt nem tudom. Azt hiszem, hogy ez ennél egy mélyebb és bonyolultabb kérdés.
Okay.
Az állatok érzelmeit egyébként, a kutyákét rengetegen kutatják, csak nyilván nagyon nehéz bizonyítani egy érzelmet, tehát hogy, és minél összetettebb az az érzelem, annál nehezebb ezt bebizonyítani, hogy létezik tudományosan.
Igen.
Mert hát nem tudom megkérdezni.
Tapasztalat ilyen, van ezekre most, amiket látsz.
Ilyen például... De hát most én honnan tudom, hogy az állat ugye azt érzi, amit én gondolok, hogy érez. Tehát, hogy ilyen például a bosszú, hogy nagyon sok gazdi például azt állítja, hogy mondjuk nem tudom, például szeparációs szorongás esetén, hogy a kutya bosszúból szétszette a kanapét, mert ott lett hagyva egyedül. És akkor így mondom neki, hogy de egyébként a kutya valószínűleg nem képes a bosszúra, tehát a bosszú egy nagyon összetett emberi érzelem.
Igen, és mi ezt, mi egyébként én ezt, ez azért jó, hogy ezt a példát mondtad, mert szerintem ezt mind értjük. Igen, ezt képzeljük.
Igen.
Amire hazajöttem, a zsebkendőket széttépte, látszik, hogy dühös volt, szóval ez bosszú, hiszen
igen,
mi ezt így azonosítjuk.
Igen, igen, de hogy egyáltalán még nem nyert bizonyítást azt, hogy a kutya képes egyáltalán a bosszúra, és a bosszú ráadásul egy nagyon összetett emberi érzem, tehát időben is el van tolva, gondold végig, tehát hogy te csinálsz valamit, ezért én később csinálok valamit a jövőben, hogy te az azon túl távoli jövőben rossz érzésed legyen. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, hogyha ezt ilyen állati szintre lebontom. Ennél valószínűleg azért egyszerűbbek a kutyák. Nagyon sok érzelem már bizonyítást nyert, hogy éreznek a kutyák, a bosszú nem, és ráadásul azt viszont már tudjuk, hogy a szeparációs szorongás esetén azért is nevezzük szeparációs szorongásnak, mert a kutya szorong. Tehát, hogy amikor ő elkezdi, nem tudom, szétszedni a zsebkendőket, meg kaparni az ajtót, akkor valójában ő annyira fél, hogy ez a félelem irányítja a cselekedeteit, és ki akar onnan szabadulni, mert ő attól fél, hogy ott marad bent. És ez a félelem így vezetődik le, tehát hogy ez pont, hogy nem bosszú, hanem a teljes ellentétje, a pánik.
Igen. És ezt értik az emberek?
Hát igyekszem úgy csinálni, hogy értsék, igen.
És hogyha tehát, megérti, akkor mit tud ellene tenni? Gondolom, hogy akkor te már megoldási javaslattal is.
Igen, igen, tehát akkor átbeszéljük ugye a megoldási lehetőségeket. Nyilván...
Nekem függ az életmódtól, a helyszíntől, vagy lehet mit bárhova tenni.
Hát mondtam. Persze, meg az, tehát, hogy az élethelyzet is, hogy milyen lehetőségei vannak egy adott illetőnek, de amikor párok jönnek hozzám, akkor hát így most nagyon leegyszerűsítve az a tapasztalat, hogy alapvetően azért a nők empatikusabbak. És hogy nagyon sokszor az a... Volt egy srác, aki azt mondta a tréning végén a barátnőjével, hogy ők arról beszéltek otthon, hogy már rengeteg trénernél voltak, nem értek el sikereket, és hogy nagyon örülnek, hogy végre velem már elindult egy fejlődés, és egyre sikeresebb a projekt, és hogy igazából az volt a megfogalmazás, hogy így ez a srác azt fogalmazta meg, hogy hát, hogy neki nagyon sokat segített ez az empatikus tréning. Tehát, hogy be lett neki mutatva, hogy mit érez ebben a kutya, és hogy így, hogy most már ő is ért és tud vele empatizálni, így most már sokkal egyszerűbb minden, mert most már így látja a korlátait is ennek, meg amiket ő eddig gondolt, következtetések, hogy mit érez a kutya, kiderült, hogy nem azt érzi, és így sokkal értelmesebb az egész folyamat.
Nekem most az úgy tűnik, hogy most ez a nagyon sokáig beszélgetés és bizonyos helyzetek bemutatása és annak a megfejtése. Hol jön be a te munkádba ezen részébe, tehát nem a kiképzésről beszélek, hanem a viselkedésterápiába, hol jön be a kutya és a te kapcsolatod?
Az egyébként a legkisebb része. Uh-huh. Tehát, hogy az a, okay. az a legminimálisabb része. Nagyon érdekes, mert én azt tanítom meg a gazdiknak, hogy hogyan foglalkozzanak a kutyával. Ezért a tréningek során én nagyon keveset foglalkozom a kutyával, mert inkább a gazdival.
Mert nem neked Igen. kell. Tehát nem az kell, hogy lássuk, hogy Pankával tud sétálni, Igen. hanem az, hogy velem tud.
Igen. Igen. Viszont nagyon érdekes, mert valahogy a kutyák érzik ezt az egészet, szerintem, hogy ez értük történik, Aha. és elképesztően boldogok, és szeretnek, és kötődnek, és örülnek, amikor jövök, még annak ellenére is, hogy én úgy érzem, hogy alig foglalkoztam a kutyával, vagy alig volt vele kontaktusom, de hogy az minden, amit csinálok, azt azért csinálom, hogy neki könnyebb legyen, nyilván.
Hát igazából és az emberrel foglalkozol a kutyáért.
Igen, igen, és hogy tegnap is volt egy olyan, hogy egy kutyával, akivel most az ünnepek miatt 5 hete találkoztunk első alkalommal, és tegnap volt a második, tehát nagyon nagy idő maradt ki, és onnan indultunk 5 hete, hogy ez a kutya meglátott, és nagyon-nagyon ugatott, mert általában az volt a probléma, hogy ugatja az embereket az utcán, és fél az emberektől. És ez a kutya tegnap, amikor meglátott, és még én emlékszem, hogy kiszálltam a kocsiból, és így izgultam is, hogy akkor vajon most mennyire fog ugatni, és egyáltalán nem ugatott, 2 lábon ugrálva iszonyú boldog volt, és megjegyezte. Tehát megjegyezte, hogy én 5 hete ott voltam, és nagyon furcsa volt, mert én mondtam a gazdájának is, hogy gondolom azért ez nem általános, hiszen tart az emberektől, és mondta, hogy egyáltalán nem.
Na hát, hogyha most az ugatást szóba hoztad, az egy érdekes dolog, és ugye bár mondtad, hogy nem arról van szó, hogy te meg tudod mondani tankönyvszerűen, hogy a kutya mit, miért csinál, és ez egyébként elég jogos, hiszen nyilván vannak kutatások, meg tapasztalatok, amik egymásra épülnek, és lehet levonni következtetéseket, de azért nem mindenkinek ugyanazt jelenti. De ha már arról beszélünk, hogy a kutya ugat, tehát hangosan kifejezi magát akármilyen találkozásban, anélkül, hogy támadna, tehát kvázi ez a beszélget, szokták mondani, tehát hogy ez mi? Ezt miért csinálja? Ez egyfajta érzelem kifejeződés a részéről, figyelemfelhívás, most én is ugye olyanokat mondok, amiket emberi aggyal be tudok helyettesíteni, de te mit gondolsz erről?
Tehát erről is több kutatás készült, hogy a kutyák ugatása és az ugatás típusai, tehát nagyon sok típusú ugatás
igen,
van.
Igen, igen, igen.
Az ugatásokat általában egyébként a gazdik így meg tudják sokszor már különböztetni.
Hát, hogy
igen, hogy melyik milyen érzelmi tónusú. Nyilván is akkor ezen belül lesz helyzetfüggő, de például van a legjobb barátnőm, ő Skóciában kutyakiképző, és neki van a kutyája Bruno, és ő megtanította, biztos a hallgatók közül sokan ismerik ezeket a gombokat, tehát hogy amikor a kutyák ilyen gombokat nyomogatnak, és akkor minden gomb egy szó, és ahogy rányom tappancsal, úgy hangosan a gomb kimondja azt a szót. Uh-huh. És akkor ez lehet mondjuk az, hogy séta, autó.
Ezeket ők képesek
igen,
megjegyezni.
Igen, tehát ezeket meg lehet tanítani a kutyáknak
igen, igen.
nagyon sok szót, és akkor e szerint a gombokat is meg lehet tanítani. Nyilván ez egy nagyon hosszú tréning. És hogy Bruno tud körülbelül 30 szót, elképesztően sokat, és el tudja mondani, hogy ő szeretne lemenni a tengerpartra Cindyvel és Alisonnal most. És akkor, tehát, hogy, és például a Zsófi azt, de mondjuk ezt általában este 11-kor szereti nyomkodni ezeket tehát a gombokat.
A gombok jelentenek valamit, ebben megegyeztünk, igen, hogy ez a gomb ezt jelenti, a kutya hallja sokszor, mint hogy mondjuk most képzeljék ezt úgy a hallgatók, hogy ugye a labdát, mondjuk, hogy labda, a kutya tudja.
Igen,
tehát meg
a szót, hogy labda. Szót,
anélkül is, hogy elővennéd. Igen. Tehát ha egy beszélgetésben kimondjuk a labda szót, egy labdafüggő kutya valószínűleg figyelni igen fog rá. Igen. És akkor ő este 11-kor elkezd támogatott kommunikációval kifejezni igen az érzéseit.
Igen.
Ez nagyon jó. Igen.
Igen, és akkor az a lényeg, hogy, hogy például a Zsófi azt mondta, hogy Bruno kevesebbet ugat, amióta vannak gombjai.
Aha, tehát akkor beszél. Akkor, igen, akkor igen, ez egy következtetés, hogy ő beszél. Igen, valamit nagyon
igen
mondana.
Igen, tehát hogy nagyon sok mindent el szeretett volna előtte mondani, de nem tudta. És most már el tudja, hogy vannak a gombjai. Ezért nem ugat annyit.
Értem, értem. És egyébként tényleg ez szokott lenni, hogy ezt mondjuk az ugatásra, hogy ő most valamit nagyon mond, és akkor ugye ilyenkor szoktuk a emberi reakciót adni, hogy igen, tényleg. Jaj, de jó. És most azt mondod, hogy, és akkor még ki is egyezünk. Mármint ez olyan fajta ugatás, ami egy ilyen ugatás-ugatás, tehát nem a támadó, nem a...
Igen, igen.
Jó, ez érdekes. Erre tippeltem. Na, de mi van akkor például, hogyha ez, tehát az ugatás is az együttélést gátolja? Le lehet szoktatni a kutyát az ugatásról?
Hát nehéz, mert attól függ, hogy milyen ugatásról beszélünk. Tehát, hogy vannak ugatósabb kutyák. Tehát vannak ugatósabb fajták, de ez is nagyon, nagyon széles skálán mozog egyébként. Van olyan hely, ahova kimegyek, és mondom, hogy figyelj, ez a kutya ugatós, tehát hogy erről kicsit le fogjuk tudni szoktatni bizonyos helyzetekben.
Például az Oszkár, az egy ugatós kutya, nekem az van.
Igen, de hogy azért így csodát ne várjunk.
Igen, igen.
Tehát, hogy...
Ez is a fakad az ő jellemében.
Igen. Uh-huh. Igen, uh-huh, igen, de nyilván ezt is körbe kell járni, mert az ugatás az lehet egy pótcselekvés is, tehát hogyha a kutya mondjuk nem mozog eleget, és akkor ez megjelenik abba, hogy folyamatosan mindenre ugat, mert belül feszült, nincs levezetve az energiája, és akkor ugat. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon nehéz. Ha kihívnak, hogy egy kutya ugatósnád, akkor aztán nagyon sok kérdést teszünk fel, és nagyon sokat beszélgetünk, hogy ott megtaláljuk ennek a forrását, vagy ott, hogy itt mi lehet a...
Mit gondolsz, mennyire vannak tisztában az emberek azzal, hogy a legtöbb esetben pont úgy, ahogy a gyereknél, ezen a területen is, akkor érnek el változást, ha ők beletesznek?
Szerintem, akik velem dolgoznak, ott egyértelmű.
Egyértelmű. Tehát ott nagyon ez hamar. Már az a szint, amikor valaki igen a viselkedést kezdi el elemezni, és rájön arra, hogy ez ebbe kell segítség, akkor az már az van, hogy ő tisztában van vele.
Igen, igen. Néha még mindig befut pár olyan ember, aki azt gondolja, hogy majd én kimegyek és megoldom neki, de mondom, hogy nem fogom. Tehát, hogy ez általában azért az első alkalommal kiderül, hogyha az előtt számára nem is derült ki. Szóval, de alapvetően nyilván mindenki szereti, hogyha kényelmes az élete.
Hát, hogy nem.
És szereti a kényelmes megoldásokat, de sajnos ez nem az. Tehát, hogy ez már mint a kutyával való foglalkozás, az nem egy kényelmes dolog nagyon sokszor. Inkább itt az a cél, tehát a velem való közös munkába, hogy ez hosszú távon kényelmesebb legyen.
Ezt akartam mondani, hogy viszont a jó hír az, hogy egy jól összeszokott kutyagazda páros egy olyan viselkedés rendszerrel, ami elfogadható, a környezetet sem zavarja az együttélésben. Jó, olyan csodálatos az élet a kutyákkal.
Tehát azért igen,
abszolút. Ezt azért szerintem lehet mondani. És még az jutott eszembe, hogy az, hogy mondjuk valaki kihív, nem feltétlenül tudja még, hogy ebben neki kell beletennie, de aztán ez kiderül. Gondolod, hogy ez mondjuk segít az embernek a saját önismereti útjába is, csak hogy elvigyem egy kicsit ebbe az irányba, tehát egy saját fejlődésbe?
Ja, hát rengetegszer, tehát hogy olyan nagyon sokszor volt, hogy elérkeztünk egy problémához, vagy körbejártuk nagyon-nagyon sok beszélgetés alatt, hogy itt mi történik benne érzelmileg, miért nem tud bizonyos szituációkat megugrani, milyen érzelmek gátolják benne, hogy a kutyával tudjanak gyakorlatokat megcsinálni, amiket mondtam, hogy jó lenne, hogyha megcsinálnának, és hogy nagyon sokan voltak, akik azt mondták, hogy, hogy abszolút nagyon jó, hogy ez most kiderült, mert hogy akkor ők most elmennek terápiára, mert nyilván egy ponton túl ez már nem az én hatásköröm. Uh-huh. Tehát, hogy odáig eljutunk, hogy kiderítjük, hogy mondjuk itt van benne egy érzelmi gát, amihez nekem semmi közöm. Hogy...
De ez milyen csodálatos. Tehát a kutya segít felfedni az embernek a saját maga viszonyát.
Igen.
És a kutya tanít. Egyébként ezt mind, tehát olyan sokan mondják. Már eleve az, hogy a kutya milyen helyet foglal el a családba, és hogyan viszonyulunk hozzá, ez rengeteget elmond. Most arra nem kérlek, hogy ebbe mind menjünk bele, csak van még egy téma, amit röviden szeretnék, az pedig az, ezzel kicsit összefügg, hogy az, hogy hova helyezzük a kutyát a családba, mely igényeit toljuk túl mi, gondolok itt a hajba masnitól kezdve a pulcsik ruhák, amik tudom, tehát egy ponton meg egy bizonyos időjárási körülmények között nagyon-nagyon fontos bizonyos fajtáknál elengedhetetlen, de hogy mennyire toljuk túl az igényeit a kutyának egyik oldalról, másik oldalról, meg mondjuk állategészségügyi szempontból, mit tudom, egy egyszerű kombinált szúnyog és kullancs elleni védekezésre meg mondjuk nem figyelünk. Hogy ezt észreveszed-e, hogy ebben még szorulunk némi edukálásra?
Hát nekem, ami a legsarkalatosabb, amin én meg szoktam lepődni, az a séta. Tehát, hogy emberek...
A sétára való igény?
Hát, hogy az emberek nem viszik sétálni a kutyát.
Azt hogy érted?
Hát, hogy nagyon sokszor így kimegyek, elmondja, hogy ez is ez a probléma, köze nincs mondjuk a sétához ennek a problémának, teljesen mindegy. És akkor egyszer csak így megkérdezem, mert most már az eddigi tapasztalataim miatt, ez most már egy olyan kérdés, amit mindig felteszek.
Letetted, igen.
Hogy, tehát rájöttem, hogy mindig fel kell tenni, pedig az elején még szerintem így a tapasztalatlanságom miatt azt gondoltam, hogy nem, hiszen ez triviális, hogy így hányszor sétál a kutya. És akkor van, hogy valaki azt mondja, hogy egyszer. Valaki azt mondja, hogy így kétszer. És akkor mondom, hogy figyelj, hogy oké, rendben, de hogy akkor így beszéljük át ezt a kérdést, mert hogy se az egy, se nem a kettő elég, tehát ez nem elég. Tehát, hogy a kutya legalább háromszor menjen már le, és legalább tudjon pisilni háromszor, mert ha csak kétszer megy le, akkor 12 óránként tud pisilni, ami nagyon-nagyon sok, 12 óra, tehát rendkívül megterhelő biológiai szempontból is, és hogy például ez is nekem nagyon furcsa, hogy és akkor, amikor ezt megbeszéljük, akkor így azt mondják, hogy persze jó, de hogy nem mondta például ezt sem az állatorvos, vagy hogy, tehát, hogy erről nem kaptak információt emberek.
Értem, és mit tippel, hogy a kutya meddig tudja visszatartani? Na jó, oké. Aha. De ez még csak séta, ez még nem életmód.
Nem, ez, tehát, hogy igen, tehát, hogy ezt mondom, hogy... Tehát, hogy
ez az egészségügyi része.
Igen.
És ebben még nincs benne az a fajta életmód, amire a kutyának feltétlenül szüksége igen, van, tehát, vagy legalábbis fajtáknak.
Igen, igen, nem csak, hogy arra célzok, hogy ilyen alapokat is át kell beszélni, amiről azt gondolnád, hogy nem.
Uh-huh. Tehát, miközben hogy... egyébként valószínűleg ágyban alszik.
Persze, nagyon van. Szeretik, tehát, uh-huh. hogy abszolút ez nem... Tehát, uh-huh. hogy...
Szoktál egyébként erre így külön hangsúlyt fektetni? Hogy, vagy csak tehát úgy érzed, hogy a te kompetencia határod az, hogy a egészségre meg a fajta jellemzők miatti dolgokra felhívd a figyelmet, és ne szólj bele abba, hogy alszik-e a kutya ágyba, vagy milyen a viszony, vagy szoktad arra is felhívni a figyelmet, hogy ez egyébként a... állat és az ember között egyfajta meghatározás is, hogy...
Ja, hát ezekről beszélnünk kell, például, hogy hol alszik a kutya, abszolút, ezek nagyon fontos dolgok. Igazából én igyekszem az egész hozzáállásomat, mármint nem csak a munkában, hanem így az életben is minél ítélkezésmentesebben csinálni. Tehát, hogy általában elmondom, hogy nekem teljesen mindegy, hogy ha a kutya ágyban alszik, vagy nem alszik ágyban, tehát csinálja mindenki, hogy neki kényelmes, az én kutyám ágyban alszik például, tehát hogy nincs ezzel semmi gond, mint addig, amíg mondjuk fel nem merül egy olyan probléma, hogy a kutya, amikor már befeküdt az ágyba, és mondjuk a gazdája még nem feküdt be az ágyba, elkezd morogni, hogy ne feküdj be az ágyba, mert az most már az ő ágya. Tehát nyilván akkor újra kell struktúrálnunk az egészet, és megbeszélni, hogy akkor most így valóban a kutyának így ott a helye, nem ott a helye, milyen megoldási dolgok vannak. De amíg így nem merül fel ezzel kapcsolatban probléma, vagy nem azért alszik a kutya az ágyban, mert a gazdája nem tudja egyszerűen leküldeni, akkor, tehát hogyha úgymond kutyakiképzés szempontból ez rendben van, akkor nekem mindegy, hogy ki hogy csinálja.
Értem. Tehát mindig az a kérdés, hogy az a rendszerben ez a kutya és a gazda között okoz-e, vagy ebből adódóan van-e plusz probléma, illetve, hogy ez a gazda kedvére van-e, vagy
igen,
nem.
Igen.
Igazából ez egy fontos kérdés, jól értem.
Igen. Hát meg, hogy a kutyának. Tehát, hogy a kutyának jó-e? Például, tehát az is fontos.
Hát a kutyának valószínűleg jó a gazda közelében.
Nem minden esetben. Tehát, hogy például az én kutyám, Lutri, ő például csak úgy szeret aludni, hogyha neki így van elég tere, nem érnek hozzá, nyugodt, tehát ő nem egy bújós kutya. Tehát úgy alszik az ágyamba, hogy neki ott az ágyon van egy ágya, tehát ami le van határolva, úgymond.
Értem.
És ő abban alszik. Abban a pillanatban, hogy elutazunk, és mondjuk nekem pont emiatt is egy óriási ágyam van, tényleg elképesztően nagy, és amikor elutazunk, és egy kisebb ágyba kerülünk,
akkor ez már nem működik.
Akkor ott már problémázik a kutya, tehát nagyon rosszul alszik, többször fel kell, akkor ott ki kell találni, hogy akkor hogy csináljunk neki egy ágyat, vagy akkor a kanapén aludjon, vagy tehát attól függ, hogy milyen a szállás, tehát hogy akkor az már egy problémás dolog. Uh-huh. Például, tehát hogy számára abszolút nem a összebújunk és alszunk a jó.
Világos. Na hát rengeteg, rengeteg aspektusa van ennek, és nagyon érdekes. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és bele tudtunk ebbe egy kicsit kóstolni, hogy mit is jelent ez pontosan, kutya kiképzés és viselkedés terapeuta, inkább ugye viselkedés terapeuta részedre voltam kíváncsi, tehát a kutya kiképzésben gondolom benne van minden is, ami a kutyával, kutya-gazdi együttélésébe és a közös viszonyrendszerbe felmerülhet, és a gazda számára fontos. Tehát gondolom úgy az engedelmesség, mint bármilyen szocializáltság, meg amit csak szeretne.
Persze, abszolút.
Hát nagyon köszönöm, és nagyon sok sikert kívánok neked.
Nagyon köszönöm.
Octos Panka, kutyakiképző viselkedés terapeuta volt a vendégem, itt a Pont Jókorban, és ezzel most meg is köszönöm a figyelmet. Szép napot mindenkinek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!